Krisztusban, szeretett testvéreim! Ahogy hallottuk, vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, akik Istenre szomjas lélekkel hallgatták szavait, hallgatták tanítását. És mindjárt az elején kiderül, hogy ezt az írástudók és a farizeusok nem jó szemmel nézték. Azt írja Szent Lukács evangélista, hogy méltatlankodtak miatta. Sőt, megjegyzést is tettek. Ez szóba áll a bűnösökkel, sőt, eszik is velük. Abban az időben valakivel enni azt jelentette, hogy sorsközösséget vállaltam velük. És akkor Jézus, mint egy válaszul a zúgolódó, megjegyzést tevő írástudóknak és farizeusoknak, elmondja a tékozló fiú történetét, példabeszédét. És hogy megértsük a történetnek igazi, mélyen szántó üzenetét, kedves testvérek, ahhoz föltétlenül tisztáznunk kell mindjárt az elején, hogy kiknek is mondta Jézus ezt a példabeszédet. Mert ha a vámosoknak és a bűnösöknek mondta, akkor a hangsúly a történetben a tékozló fiún van, aki úgy, ahogy rongyosan, szegényen, de visszaérkezett atyához, aki megtért, aki magába szállt. De ha fölfigyelünk arra, hogy az evangélista megjegyzi, hogy Jézus kifejezetten a méltatlankodó és zúgolódó írástudóknak mondja el a történetet, vagyis az írástudók és a farizeusok a történetnek a címzettjei, akkor napnál világosabb, hogy az idősebb fiúra és annak különösen merev viselkedésére kell fókuszálnunk. Akkor Jézus velük kapcsolatban akart valami nagyon fontosat, valami lényegeset mondani. Nos, a példabeszédnek az a csodálatos értéke, hogy valójában mindkét csoport, ugye a vámosok és a bűnösök, mint az írástudók és a farizeusok, ha figyelmesen hallgatták a történetet, akkor kihallhatták belőle mindazt, ami pontosan nekik szól, és ha figyelmesen elmélkedjük végig, akkor mi magunk is meg fogjuk hallani, ki fogjuk hallani a történetből azt, ami minket érint, ami speciál nekünk van címezve. De most akkor lássuk röviden, egész röviden összefoglalva a történetet. Drámai az indítás. A fiú kikéri örökségét. Olyan gesztust tett, amit ember a zsidó törvények szerint nem tehetett, amíg élt az édesapja. Tehát ha ő élő apjától kikérte az örökséget, az akkor azt jelentette, hogy számára az apa halott volt. Ő már leírta az édesapját. Az apa mégis kiadja az örökséget, pedig érti a gesztusnak az üzenetét. Aztán elmegy idegen országba, mindenét elveri, és ott találja magát a disznók, a sertések között, azon a mélyponton, amelynél mélyebbre egy zsidó ember nem süllyedhet életében, hiszen a sertések tisztátalan állatnak számítottak, még csak ránézni sem volt szabad. Ő pedig hát rájuk vigyázott, őket gondozta, sőt, erkölcsi, meg hát fizikai elesettségében odáig süllyedt, hogy az eledelükkel is megtöltötte volna a gyomrát, de hát nem adtak neki. És azt írja az evangélista, itt magába szállott, és eldöntötte, hogy hazamegy ahhoz a valakihez, akit ő korábban halottnak nyilvánított, akit ő leírt az életéből. Ez is a történetnek egy érdekes pikantériája. És amikor meglátja a leírt apa, a megtagadott apa érkező fiát, akkor nyakába borul, és hát a többit már tudjuk. Ünnepi lakomát rendez, és a lakoma kellős közepén érkezik az idősebbik fiú. Amikor megtudja a lakomának az okát, úgy gondolja, mint jól nevelt, végig otthon maradott, becsületes, tisztességes embernek, nincs amit keresnie öccsének a társaságába, és hát hallottuk, hogy egy jelenetet rendez. Egyszerűen nem örül öccse hazatérzésének. Amiként a Jézust figyelő, Jézust hallgató írástudók és farizeusok sem örültek egyáltalán annak, hogy a vámosok és a bűnösök hallgatják Jézust, és közülük többen meg is tértek. Már rég nem hoztam szóba kedves testvéreimnek kedvenc írómat, Henry J.M. Nowen, holland teológiai tanárt, akinek egy könyve, Az idegen a paradicsomba, az teljesen megnyerte a tetszésemet, sokszor idéztem már belőle, és aztán annyira megszerettem ezt az embert, hogy minden magyar nyelven hozzáférhető könyvének próbáltam a gazdája lenni, és ezeket olvasni és elmélkedni. Nos, a Nowen atya 1983-ban, akkor volt az én papszentelésem, tehát ezelőtt 39 évvel, kapott egy posztert, mely posztel Rembrandt Tékozló fiú hazatérése című esményét ábrázolta. És azt írja, hogy elhelyezte a szobájában ezt a posztert, és nagyon, de nagyon sokszor nézte és elmélkedett fölötte. És úgy vágyott látni az igazi, az eredeti képet. És ez megadatott neki 1986. július 26-án, amikor egy kiránduló csoporttal ő is eljutott Szentpétervárra, ott az Ermitás múzeumba, képtárba végre láthatta ezt a képet. Úgy alakult, hogy első alkalommal 2 órát töltekett a képnek a társaságába, aztán egy ismerős szálon keresztül még 2 órát, második vagy a harmadik napon, de akkor már úgy nézte a képet, hogy jegyzetelt. Újra és újra elolvasta az evangéliumot, nézte a képet, jegyzetelt, és született belőle egy 190 oldalas könyv, A tékozló fiú hazatérése, magyar nyelven a címe. Nos, ebben a könyvben érdekes dolgokat mond Nowen atya. Fölhasználtam gondolatait, mert úgy gondolom, hogy ezzel közelebb jutunk a lényeghez. Azt írja, látva, szemlélve, elmélkedve ezen a képen az a benyomása volt, hogy én vagyok a tékozló fiú. És ezt annyira mélyen átélte, hogy szinte érezte a vállain az atyának a kezeit, jóságos tekintetét, szívének dobogását. Tehát egyáltalán úgy érezte magát, hogy bekerült a fiának megbocsátó, szerető atyának a vonzás körébe. És ezt elmondta, ezt az élményét többeknek. Amikor egy alkalommal egy angliai barátjának is elmondta lelkendezve, hogy ő mennyire tudott azonosulni a képen a tékozló fiúnak a személyével, akkor az a barátja hosszasan nézte őt, nézte, és egyszer azt mondja neki, barátom, te inkább az idősebb fiúhoz hasonlítasz. Annyira megrázta angol barátjának ez a megjegyzése, hogy te inkább az idősebb fiúhoz hasonlítasz, hogy újra elkezdte nézni a képet, újra elkezdett elmélkedni, gondolkodni, és ez a könyvének a második része is. Nézzük meg a képet. Hát elég gyenge a fény viszonylag. Itt van az atya, itt van a tékozló fiú rongyaiban, nézzük meg az atyának a kezeit, egyik férfi kéz, másik női kéz, és itt látjuk a bátyját. Amit rögtön észre kell vennünk, hogy itt van egy tévedés, igaz? Mert így ebben a pózban ők nem állhattak. Mert amikor a tékozló fiú letérdepel atya előtt, akkor ő még a mezőn van. Sok fejtörést okozott ez a kritikusoknak, hogy vajon Rembrandt miért tette egymás mellé a atya előtt térdelő tékozló fiút, illetve a bátyját. És hát meg is kapták a rejtét, ő valójában a történetnek a szellemiségét, a történetnek az üzenetét, a személyekbe táplált mondanivalót akarta Rembrandt egy síkon ábrázolni. És hát a Furmingyárt oda is figyelhetünk, hiszen ott látjuk az atyát, amint magához öleli rongyaiban előtte térdeplő fiát. Az atya arca sugárzik, ott van az atya arcán a megbocsátó jóság, az irgalom, a szeretet. Vele ellentétben a jobb oldalon ott áll az idősebb fiú, nagyon tartózkodó pózban, ha megfigyelik, ott közön távolság is van, egy olyan távolság, amit senki nem akar átlépni, mert hát ő ugyan figyeli az apját, az apjára néz, de nem örül. Az ő arca is fényben van, de nem sugárzó fény, valami magamnak világító dolog. És nézzék, én mondom a jellemzését, ahogy a Snowden atya jellemzi, csak áll mereven a jelenetnek a szélén, mintha nem is akarna közelebb menni. Láthatóan nem akar részt venni apja örömében. Nagy távolság van köztük. Erre utal a középső üres tér. Vajon mi járhatott a fejében, mi volt a szívében, tesszük fel a kérdést. És kiderül, nem is olyan nehéz kitalálni. Arcára van írva, minden csak olvasni kell. Ott van a megvetés. Nézzük csak. A büszke öntudat, mintha karút nyelt volna, barátságtalan, a harag, a gyűlölet, a lesajnálás, az én több vagyok, mint te tudata, a lekezelő tekintet, a mélységes gőg, semmi közöm hozzád. Ezt Snowden atya mind-mind kiolvasta a képről. És ez az ember ezen felsorolt tényeknek, érzelmeknek a fogja. Elveszett ember, hiszen fogoly, csak ezek nehezen fölismerhető valóságok. Egyszerre haragszik apjára és öcsére, de még magára is. Becsapottnak érzi magát, hát ezért szolgáltam én. Olyan hűséggel, és még egy gödöjét sem kaptam, hogy barátaimmal egyszer múlathassa. Fölemlegeti érdemeit, szolgálatait, hűségét, és úgy értékelte, hogy mindezekért soha semmit sem kapott, hogy otthon volt, ez neki semmit sem jelentett. Ő a mintagyerek, a kifogástalan, a mindent számon tartó, és mindent számításból végző hívő ember, mondja Snowden atya. Ő az a valaki, aki sohasem fogja tudni megérteni Isten logikáját, mert Isten logikájában ilyen kulcsfogalmak vannak, mint megtérés, megbocsátás, irgalom, együttörvendezés, hála, jóság. Nem érti, hogy meg is lehet bocsátani. Nem érti, hogy mit is jelent a lehajló, megbocsátó jóság. Most már a képet lekapcsolhatjuk. Mit vigyünk magunkkal? Mire tanít bennünket ez a történet, illetve annak egy nagy teológus, nagy lelkiíró általi értelmezése. Utána néztem, hogy a magyar irodalomban foglalkoztak-e különösképpen mélyen szántó módon a tékozló fiúnak a történetével. És hát Pilinszky János, aki mindössze 84 verset írt, és ezzel a 84 verssel beírta magát egyszer és mindenkora, úgy a magyar, mint a világirodalomba, tehát nem a mennyiség számít az írásokban, hanem annak a mélysége, két alkalommal is elmélkedik a tékozló fiúval kapcsolatban, és ilyeneket mond. Valamennyien tékozló fiúk vagyunk azzal a különbséggel, hogy egyesek az atyai háztól eltávolodó, míg mások a visszatérő útat járják. A mai vasárnap jó lenne elgondolkodnunk, hogy én melyik útat járom, mert valamelyiket járom. Az eltávolodó, vagy a visszatérő útat. És még mond egyet Pilinszky János. Azt mondja, hogy minden vágyunk, amely azt sugallja, hogy minél tökéletesebben ráhagyatkozzak Istenre, az az Istenhez vezető út. És minden olyan vágy, amely valamilyen formában kihagyja Istent önmagából, az az Istentől eltávolodó út. És ezeket a távolodó vagy közeledő lépteket hetente, sőt naponta többször megtesszük. Ezért a tékozló fiú története az mindannyiunknak a története. Csak éppen le kell ellenőrizni, hogy melyik lépést teszem, el vagy vissza. Ezért tehát legyen példaképünk mindannyiunknak a hazatérő fiú. Soha ne kövessük a beképzelt idősebb testvért. Örüljünk a megtérőknek, imádkozzunk, hogy legyenek ilyenek. Mert mi nem leszünk szegényebbek általuk, sőt gazdagodunk. Nekem két megtért évfolyam társam volt. Mind a kettő sajnos már meg idősebbek voltak, mint mi, 13 évvel, 14 évvel a teológián már halottak. De mind a kettő olyan gazdagságot hozott az évfolyamba, amivel egyetlen más évfolyam sem dicsekedhetett, zárójelben mondva a dicsekedés szót. Az egyik vásárhelyi származású volt a Simon Miklós, aki iklandi unitárius lelkészként tért meg, lett katolikus és velünk együtt pap, megtért ember, akitől megtanultuk például, hogy milyen fontos szépen beszélni, kiejteni a szavakat, még akkor is, ha annak van egy olyan korondia zöngője, mint az én beszédemnek, ezt nem lehet levetkőzni. De megtanultuk tőle azt, hogy precízen, szépen, választékosan fogalmazzunk, és ehhez olvasni kell, meg tanulni kell. Ezt hozta Miklós magával. A másik Németh László, aki filozófia tanárként tért meg, éppen a Stefán Gyorgyón, és az sem akármi, éppen ott élt meg, ő meghozta magával a Bibliának a szeretetét, a szentségimádásoknak a varázsát, amikor nem lehet kikergetni a kápolnából, mert ő egész éjszakát ott akarta tölteni a szentségi Jézussal. Kezdetben furcsán néztünk rájuk, mert hát mi valahogy más úton érkeztünk oda. De amikor láttuk, hogy az Úrnak ilyen útja is van, és És ez mennyire gazdagabbá teszi a közösséget, mi mindent lehet tanulni ezektől az emberektől, attól kezdve már csak hálával tudtunk gondolni rájuk. Igen, ők voltak a tékozló fiúk, mi voltunk az idősebb testvér, és ha a Szentlélek Úristen nem segít bennünket el, hogy ráérezzünk a lényegre, akkor úgy járhattunk volna, mint a tékozló fiú. Kimaradunk valamiből, egy olyan fontos dologból, ami éppen mert beépült az életünkbe, minket tett mássá, jobbá, gazdaggá. Most testvérek, ezt vegyük nagyon komolyan. Ha látunk magunk mellett embereket, akik a megtérés útján indulnak el, imádkozzunk ő érettük. Legyünk nyitottak, fogékonyak, fogadjuk be magunk közé, mi hamarabb őket. Mert ezek az emberek, értsük meg, csak gazdagítani tudnak bennünket, csak a mi életünket tudják értékesebbé és tartalmasabbá tenni. Nos, ezeket akartam a mai vasárnap kedves testvéreimmel megosztani. Próbáljuk elraktározni lelkünkben a két fiúnak az üzenetét, és próbáljuk ennek mentén szervezni életünket. Amen.